és találkozunk olyannal, hogy nincs olyan energia felvételre szükség, tehát nem megy ki kapálni, meg dolgozni, meg egyéb, és megiszta az energiaitalt, vagy a chipseket, csokoládékat, már az óvodás gyerekeknél előfordul az, hogy olyan cukormennyiséget visznek már be reggel a szervezetükbe, hogy, hogy szegény óvónők nem tudnak a gyerekekkel mit kezdeni, mert már annyira agyilag fölpörögtek meg a kis általános iskolásokról nem is beszélve, illetve a játékok kapcsán nagyon minimálisra csökkent a figyelem koncentráció ideje. Ebben Pécsi Rita is több kutató egészen odáig megy, hogy szinte az agyunkat tudja módosítani a különböző digitális eszközök és képernyő túlzásba vitele. Ez is lesz téma, majd a képernyőfüggőség, meg hogy leszek felhasználó barátként az interneten, és kidönti el, hogy hogyan használom a netet, hát én magam, aki felhasználója vagyok, és az internetet jól használó szerzetet, azt meg úgy hívjuk, hogy felhasználó barát. Tehát, hogy próbálok a másik terület, amivel találkozok, hogy ma a fiataloknak a jövőképe nagyon sokat sérült, és egy reménytelen az élethelyzeteik, és ebben a reménytelenségben nagyon nehéz építkezni, főleg amikor otthonról is rossz családi mintákat látnak, vagy a szétesett családok vannak, vagy már többszörösen mozaik családok jönnek létre, vagy egyéb, akkor ebben mind a családi értelmezésünket újra és újra kell gondolnunk, hogy akkor ebben a családban hol van az ő szerepe, hol van az ő korábban kivívott helye, és hát hallottam olyan fiatalról is, aki azt mondta, hogy a legjobb barátom most ott lakik nálunk, mert apukám összeköltözött a legjobb barátom anyukájával, és akkor most a legjobb barátomat hívjam tesónak, vagy akkor most mi változott ezzel, tehát maga se tudja feldolgozni, hogy milyen jellegű kapcsolat alakult ki mondjuk.
Hát rengeteg kérdés van, és rengeteg kérdést tudnánk még felvetni, de az egészen biztos, hogy a sorozatban nagyon sok mindenre kapunk választ, vagy legalábbis meghallgatjuk, és aztán lehet, hogy újabb kérdéseink merülnek fel, de ezekről a témákról beszélni kell. Úgyhogy most ezután a beszélgetés és egy kis zene után elindul a sorozat. Életképek Tinédzser országból Jánosi Ferenc sorozata, és az első rész az pont az önismeretről szól, ahol Strasser Andrea készít interjút Jánosi Ferenccel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor a hallgatóink pedig hetente egyszer, pénteken délután találkozhatnak majd egy újabb és újabb része Tinédzser országból.
Áldott ünnepeket kívánok minden kedves rádióhallgatónak, és ne felejtjük el azt, hogy karácsony arról szól, hogy az Isten fia teljesen kiszolgáltatottá vált, hogy egy gyermekként megszületett itt ezen a földön, és 30 évig úgy élt, mint közülünk bárki, és az a cél volt végig a szeme előtt, hogy annak akaratát tudja cselekedni, aki őt beküldte ebbe a világba, és hogy ő a legnagyobb ajándék, akivel az Isten megajándékozott bennünket, és karácsonykor ne felejtsük el azt, hogy a sok ajándékot, amit kicsomagolunk, csomagoljuk ki az Istentől küldött ajándékot is, amiről Pál apostol azt mondja, hogy az Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ugyan kimondhatatlan ez az ajándék, de kimondható ez az ajándék, és ebben a Szentírás nekünk sokat segít, hogyha olvassuk a karácsony történetét a családunkban, esetleg meghallgatjuk a régieket, hogy régen hogyan ünnepelték a karácsonyt, akkor azzal gazdagodik a családunk, és gazdagodik a mi életünk is. Köszönöm én is a lehetőséget.
114, 115, 116,
117 perc.
És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Szia Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, szervusz Andrea.
Egy vadonatúj szakértői rovatot indítunk, 25 éve tartasz előadásokat gyermekek, fiatalok felé, alapvetően ez lesz a témánk. Tinédzser országban fogunk barangolni a következő hetekben, hónapokban, legalább hetente egyszer veled. Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, mert hogy 25 éve járod az országot is. Mi az az alapvető probléma, vagy alapprobléma, amivel mindenhol találkozol, vagy a legtöbbször találkozol a fiatalok és a gyermekek kapcsán?
A kedves rádióhallgatók nem látnak engem, de beismerem, hogy nem vagyok már tinédzser, de mégis gyakorta járom tinédzser országot. Az a gyökér probléma, amivel találkozok, az az önbecsülésnek a hiánya, az önértékelésnek a hiánya, és a önmagamban való bizalomnak a hiánya, ami egyben összekapcsolódik egy általános bizalmatlansággal a társadalom felé is, mert az, aki önmagát sem becsüli, az nem fog másokat sem becsülni.
De az önértékelést hiányát hogyan látod a gyerekeknél? Főleg, amikor mondjuk előadást tartasz, és te beszélsz, mert próbálsz velük kommunikálni?
Én próbálok velük kommunikálni, akár ilyen drámai eszközökön keresztül is, hogy bemutatok bizonyos karaktertípusokat, vagy bemutatok önértékelési problémákat. Az önértékelésben, ha nem találom magamat értékesnek, akkor Buda Béla azt mondta, hogy akkor identitás protéziseket fogok használni. Valami olyat, ami úgy néz ki, mintha.
Tehát és mint egy mankó.
Mind egy mankó, uh-huh. vagy mind egy protézis, ami egy valami diszfunkciót próbál helyrehozni, és ilyen beépített protézis lehet a hatalomvágy. Tehát aki nem tud a hatalommal mit kezdeni, az nagyon sokszor önértékelési problémából fakad, ezt láthatjuk akár a történelem során is. A másik dolog, amit láthatunk, az a teljesítménykényszer. Hogy azzal akarom megmutatni, hogy értékes vagyok, hogy mit tudok letenni az asztalra, mi a teljesítményem. A harmadik pozíció az meg a pozíció. Hogy mennyire vagyok fontos egy társaságban, mennyire adnak a véleményemre. És hogyha ezek a hamis protézisek, ezek nagyon hamar megjelennek abba, hogy mindig nekem kell, hogy igazam legyen. Mindig nekem kell, hogy a csapatvezető legyek. Mindig nekem kell, hogy a többiek behódoljanak. Nem vagyok alkuképes, nem vagyok kompromisszumra képes, hanem azért vagyok, hogy a többiek engem kiszolgáljanak. És azt szoktam mondani, hogy az önértékelésnél az olyan, mint a mennyit érek, kihatározza meg, hogy mennyit érsz, és írtam egy cikket is, Kamasz Panaszon is lehet ezt olvasni, hogy valaki mondja meg, hogy mennyit érek. És mit mond erre egy edző? Azt mondja, hogy fiam, addig vagy értékes, míg hozod a teljesítményt. A tanár azt mondja, fiam, addig vagy értékes, ameddig te vagy az osztály legjobb tanulója, és küldhetlek a versenyekre. Média szakember azt mondja, hogy akkor vagy értékes, ha hozod a lájkokat, hozod a hirdetőket, és hozod az arcoddal el lehet adni a terméket. Kémikus, a vegyész az azt mondja, hogy hát az ember értéke a benne lévő szénvegyület és mindenféle dolog, és kijön, hogy 20 000 forintot érünk, mert a bennünk lévő szénmennyiség, meg foszfor, meg egyéb, az, hogy mennyit ér az ember. Szóval Isten egészen másképp gondolkodik. Ezt szoktam mondani a 10 éveseknek, hogy te annyit érsz, amennyit fizetnek érted. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy ti nem aranyon és ezüstön lettetek megváltva az atyátoktól örökölt hiába való életviteletekből, hanem a hibátlan báránynak a vérét. Azt szoktam elmondani a 10 éveseknek, te Isten számára mindent érsz.
De bármilyen iskolába is mész, ezt elmondod? Mit szólnak ehhez a fiatalok?
Nem biztos, hogy minden iskolában van olyan fogadóközeg, de általában vannak olyan helyzetek, ahol már évek óta visszajárok, és én nem szoktam azt titkolni, hogy én amúgy lelkész vagyok. A szakértői rovatban, amikor a családi neten vagy bárhol nyilatkozok, oda van írva, hogy lelkész, illetve egy pásztorál pszichológiai szemléletmódot képviselek, hogy nekem ez hozzátartozik a kelléktáramhoz, hogy nem csak pszichológiai dolgokra, vagy megfigyelésekre, vagy egyébre támaszkodok, hanem az Isten igéjére. És olyan helyzetekben, ahol meg egyházi iskola, ahol amúgy is erősítik a gyerekeknek a hitrendszerét, ott el szoktam mondani, hogy azt, amiről az iskola lelkészet beszélt az áhítaton, azt, amit a hittan tanárod mond, arról ezt mondja a Biblia, és te ezért vagy értékes, különleges.
Ennek a rovatunknak az is lesz a célja, hogy hogyan tudunk hidat építeni, és hogyan tudsz te utat mutatni a fiatalokhoz, tinédzser országba, a szülőknek és a pedagógusoknak. Tehát amikor van egy önismereti problémával küzdő gyerek, hát lassan ott tartunk, hogy melyik gyerek nem küzd önismereti problémával, mit te javasolsz a szülőknek és a pedagógusoknak? Mi az első lépés feléjük?
Tisztázz, hogy ki vagy. Tehát szoktam azt mondani, hogy írd fel egy lapra, hogy ki vagyok én. És minél több meghatározást próbálj, legalább 20-at összeírni. Kedves rádió hallgató, vegyen elő egy papírt, és írja le, hogy ki vagyok én, és a szerepünket, a főbb szerepeinket írjuk össze. Más vagyok a családomban, más vagyok a szakemberként, más vagyok a baráti körömben, de írjuk össze, hogy kik vagyunk. Írjuk össze azt is egy másik lapra, hogy ki szeretnék lenni.
Ezt a gyerek írja össze?
Gyerekeknek szoktam azt, hogy, hogy írd össze. Vagy gyerekeket egyszerűen csak azt kérem, hogy írj össze 10 jó tulajdonságot magadról. És azt mondja, nekem nincsen. Nem tud 10 jó tulajdonságot mondani magáról, mert nem hallja a felnőttektől, hogy őt megerősítenék, hogy te annyira jó vagy. Te annyira szépen rajzolsz. Volt olyan gyerek, akivel találkoztam, és mondta, hogy szépen rajzol, és kérdeztem, hogy beadtad már egy pályázaton a rajzodat? Azt mondja, nem mertem, mert hát mi van, ha nem sikerül? Mi van, ha nem leszek elég jó? És ez a mi van, ha nem leszek elég jó, ez abból a pedálos szeretetből táplálkozik, hogy ha szereted, hogy addig szeretlek, hogyha te megfelelsz nekem, ha csinálsz valamit, ami nekem kell, és ez a feltételes szeretet, ez előhozza az önértékelési problémákat, és előhozza a média azt, hogy állandóan összehasonlítgat, és azt mondja, hogy nem vagy elég jó. A másik szeretet, az a mert szeretet, szeretlek mert, ez az érdek szeretet, van valamid, amire nekem szükségem van, és míg ezt te adod, addig én szeretlek. A vállaló munkáltató, amíg te hozod azt a potenciált, ami benned van, addig én alkalmazlak. Ha nem, akkor eldoblak. És a harmadik szeretet az pedig, amitről a Biblia is beszél, ez a feltétel nélküli csak pont szeretet. Szeretlek csak pont. És nem azért, mert megváltoztál, nem a teljesítményed miatt, hanem azért, aki vagy. És hogyha minél több helyen ezt a szeretetet kapnák a gyerekeink, ezt a feltétel nélküli elfogadást, akkor elindulna az önértékelésükbe egy változás.
Akkor tulajdonképpen, amikor egy gyermeknél, egy fiatalnál az önbecsülését helyre szeretnénk tenni, akkor nekünk is lehet, hogy változnunk kell, és nekünk is el kell kezdeni ezt a dolgot magunkban. Egyébként önértékelés és önbecsülés, mi a kettő között a különbség szerintem?
Az önértékelés, azt látom, hogy ahogy én értékelem magamat, és az önértékelésembe belekapcsolódik az, hogy engem hogyan látnak mások, tehát ez két szemüveggel jön, hogy nekem van egy belső képem magamról, ez az én képem, és van a környezettől egy szociális tükör, amit kapok, hogy valamit megerősítenek bennem. Az önbecsülés, az meg egyben már abban benne van, hogy az értékeléstől tisztelem magamat, nem engedem meg magamnak azt, hogy jogom van kifejezni az érzelmeimet. De ez mind abból indul ki, hogy van-e önismeretem. Tehát mennyire ismerem meg magamat, és szoktunk használni egy Johari ablak nevű eszközt, ami bemutatja azt, hogy ez, amit mindenki tud rólam, ez, amit én tudok magamról, de másoknak nem akarom megmutatni, az azért rejtetténem. Van olyan, amit mások ismernek, de én nem ismerem. Itt kapom a szociális tükörből a segítséget, hogy néha elveszíted a türelmedet, ideges leszel, csapkodsz és egyéb. És van egy olyan rész, amit még én sem ismerek, és mások sem ismernek, ami a jövőben, vagy azt tudom mondani, hogy ami az Isten területe, amit még a jövőben az Isten kibont bennem.
És milyen érdekes lehet, hogy az, amit mondjuk egy gyerek gondol magáról, illetve tudja, hogy mások mit gondolnak róla, a kettőnek vajon van-e közös halmaza. Igen. Nagyon-nagyon köszönöm a mai gondolatokat, izgalmas lesz ez az új rovatunk, hétről hétre fogunk találkozni és beszélgetni, minden héten más-más témával fogunk érkezni. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, és ne felejtsük el, hogy annyit érünk, amennyit fizettek értünk.
Szakértőnk válaszolt! Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je remue le ciel, le jour.
117 perc.
A magyar egészségügy, az pontosan tudjuk, hogy sok sebből vérzik, és egyre fontosabb szerep jut a magánegészségügynek. Éppen ezért nagyon érdekes az a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben kiadvány, amiből láthatjuk, hogy azok a kórházigazgatók, szakértők, egészségpolitikusok, akik a legnagyobb hatással bírnak a szektorra, hogy látják magát ezt a szektort. És az egyik legizgalmasabb a szülészet-nőgyógyászat területén tapasztalható változás, és rengeteg olyan adattal találkozunk ebben a könyvben, ami őszintén szólva engem abszolút megdöbbentett, leginkább például az, hogy a fiatalok összesen, mármint a fiatal nők 38,7%-a járt eddig nőgyógyásznál, és összesen 18%-uk vett részt szűrő vagy fogamzásgátlás célú vizsgálaton. Szóval úgy tűnik, hogy a lakosság edukációjával, illetve hozzáállásával is érdemes foglalkozni. Hogy pontosan mi az, ami ebben a kiadványban látható, illetve hogy a szülészet nőgyógyászatok kifejezetten kiemelve milyen trendek érvényesülnek, erről fogom most kérdezni a kiadvány főszerkesztőjét, Lengyel Líviát. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Kiadták ezt a top 30-at. Gondolom, hogy amikor ez a kiadvány készült, akkor azért önök is jól beleásták magukat ebbe a területbe. Mik voltak ezen kívül, amit most elmondtam, vagy lehet, hogy ön számára ez nem volt megdöbbentő, a legmegdöbbentőbb adatok, illetve a legmegdöbbentőbb trendek, amivel találkoztak?
Ezen a területen belül, vagy általánosságban?
Hát először általánosságban.
Hát számomra azért nem annyira meglepőek ezek az adatok, vagy ezek az adatok, amiket egyébként a nőgyógyászat kapcsán említett, és majd biztos visszatérünk erre, ezek engem is megleptek, bár a trendeket a rendelőkben látom, miközben 20 éve dolgozom a magánegészségükben. Tehát én belülről látom ezeket a változásokat, és sokszor alapban is olyan témákat emelünk ki, amiről azt látom én is a mindennapjaimban, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók vezetőinek problémát jelent, kihívás, vagy valami olyan trend, aminek érdemes mögé nézni. Ami a leginkább látható volt, és azt gondolom, hogy ez globálisan az egész magánegészségügyre piacra igaz, hogy az eredmények alapján, tehát a 24-es bevételi eredmények alapján az volt látható, hogy a legnagyobb szolgáltatók már alig-alig tudtak növekedni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha az inflációt nem számoljuk, akkor kb. Tudtak egy picit növekedni, de azt mindannyian ma már bevallják, vagy hogy mondjam, nem titkolják, és ez egyébként a kiadvány bemutató konferencián is kiderült, hogy ha a bevételekben sikerül is minimálisan növekedni, azért ez azt jelenti, hogy kevesebb beteg költ tulajdonképpen náluk, tehát kevesebb a beteg forgalom, ennek pedig abszolút a gazdasági környezet az oka.
Ugye azt tudjuk, hogy leginkább a szűrővizsgálatoknál nagyon fontos, hogy minél hamarabb, főleg, hogyha egy betegség gyanúja felmerül, az ember orvoshoz kerüljön, és ilyenkor a magánegészségügy hát gyakorlatilag összehasonlíthatatlanul gyorsabb az állami egészségügyel.
Hát ezt én nem így látom, vagy abban az értelemben igen, hogy gyorsabb, ez így van, de az emberek nem a szűrővizsgálatok miatt mennek a magánegészségügybe. Tehát a magánegészségügy nem azért fejlődött ekkorára, mert az emberek ennyire egészségtudatosak lennének, mint ahogy ön is a bevezetőben említette, hogy azért itt vannak hiányosságai a magyar lakosságnak, nem csak a magyarnak. A magánegészségügy fejlődését ugye egyrésztről az indította el még valamikor az évezred elején, hogy gyorsabban lehetett időponthoz jutni, gyorsabban lehetett ebben az értelemben információhoz jutni, ahogy említette is a szülővizsgálat kapcsán. De itt nem feltétlenül szülővizsgálatokról van szó, hanem nagyon sokszor inkább már valamilyen kialakult betegség, vagy akár gyanúról van szó. A másik, amit a betegek szerettek, hogy kulturált körülmények között az orvossal is minőségi időt lehet eltölteni. És aztán igazából ez ugye a 2017 magasságára már azt lehetett mondani, hogy széles társadalmi réteget veszik igénybe a magánegészség, ugye. Ugye akkor volt még egy robbanás az egészségbiztosítási piacnak, mert az egészségbiztosítás típusú magánegészségügyi igénybevételnek, aztán utána ugye ennek az adó kedvezményét kivezették, ott egy picit megtorpant. És aztán jött a Covid, és igazából a Covidban már ugye arról lehetett beszélni, hogy nem azért mennek az emberek, mert hamarabb jutnak időponthoz, hanem mert egyáltalán bejutnak. Ugye vagy azért, mert nem volt hozzáférésük az állami egészségügyhöz, vagy azért, mert lett volna, de nem akartak bemenni, mert féltek attól, hogy mondjuk a Covid-dal megfertőződnek. És ez volt egy óriási boom a magánegészségügyben. Nagyon kicsi azoknak a betegeknek az aránya, akik mondjuk azt, hogy a magánegészségügyben is, még a békeidőkben mondjuk 23 előtt azért mentek, mert szülővizsgálatokat végeztettek. Ezek nem jellemzőek. A magánegészségügyet az emberek azért veszik igénybe, mert gyorsabban jutnak információhoz, gyorsabban jutnak diagnózishoz, persze vannak, akik éppen a jobb körülményeket keresik. A jelenlegi piaci meglátások pontosan azok, hogy épp hogy azok a vizsgálatok tűntek el, amik a szülővizsgálatok. Tehát, hogyha a lakosság egészét tekintjük, és a gazdasági, pénzügyi, családi háztartás pénzügyi helyzetét tekintjük, akkor jelenleg, ha tömegekben gondolkodunk, akkor mennek az emberek a magánegészségügybe, hogyha valami problémájuk van, és mondjuk arra az államiban nem, vagy rövid idő alatt nem találnak megoldást.
Ugye itt is írják ebben a könyvben, vagy nem is tudom, hogy kiadványban, inkább magazin, azt mondom, mert ez egy magazin, ami most már 2022 óta jelenik meg folyamatosan, hogy mennyire megváltozott a hozzáállások a fiataloknak. Ugye tudjuk, hogy mindenki már a diagnózisát felállítja az interneten, és az oké, hogy elkezdünk kutatni az interneten, és aztán utána tényleg, mint az állatorvosi ló, megtalálunk magunknak mindent az ég egyadt a világon, az összes tünetet, de hogy a 18-29 éves korosztály 80%-a elsődlegesen az interneten keres fogamzásgátló információt, és utána csak a felük fordul orvoshoz, ez egy borzasztó nehéz probléma, én azt gondolom, mert ez egy nagyon rossz hozzáállás, és ráadásul nagyon veszélyes.
Hát ebben az értelemben sokkolóak voltak ezek az adatok, ugye bevezetőben is mondta, szóval engem is abszolút megleptek. Általában a magyar lakosságra elmondható, hogy sokkal inkább keresünk az interneten, mint mondjuk a körülöttünk lévő országokban. Tehát, hogy nagyságrendeket mondjak, és akkor egy picit annyit ugrok vissza az időben, hogy mielőtt az AI megoldások is kifejezetten a mondjuk ilyen GPT-típusú, mint a ChatGPT típusú AI megoldásokra gondolok. Előtte az volt a jellemző, hogy 10 magyar betegből 7 az interneten keresett információt.